Kolisszel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5774. Ádár hó 9-e, a polgári naptár szerint 2013. február 9-e vasárnap van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Izrael nem lesz hajlandó elfogadni idegen zsoldos hadsereg jelenlétét a határánál, mondta Avigdor Lieberman külügyminiszter. Az Izrael ellenes bojkott mögött a régi antiszemitizmus búvik meg, mondta Malcolm Honlein, az amerikai zsidó közösség egyik vezetője. Izrael talán az egyetlen egy olyan ország a világon, ahol a zöld terület 100 év alatt megnőtt és nem csökkent. Híreink után Keller Tibor fotóművész és történész sorozatából hallhatnak egy újabb részletet. És most a részletes híreink. A mai siputcai rendkívüli közgyűlésen a Mazsihisz úgy határozott, hogy nem vesz részt a kormány holokauszt 2004 emlékkormányában, miután a megismert tervek nem veszik figyelembe a holokauszt borzalmaitól szenvedettek érveit és érzékenységét. A közgyűlés kéri Magyarország miniszterelnökét, állítsa le a Szabadság téren tervezett német megszállási emlékmű felállítását, mert annak szimbolikája jelentős mértékben hozzájárul a nemzeti felelősség elhárításához, a szobor körül kialakult konfliktus pedig károkat okoz hazánk nemzetközi megítélésének. A közgyűlés kéri Magyarország miniszterelnökét, állítsa le a Józsefvárosi projektet Sorsok háza, mert történelem felfogása a mai napig ismeretlen a mazsihisz szakemberei számára, a projekt vezetője pedig érdemben nem működik együtt a mazsihisszel. Közéleti szakmai megnyilvánulásai miatt a mazsihisz alkalmatlannak tartja a Veritas élére kinevezett Szakály Sándort az intézet vezetésére, ezért kéri a felmentését. A mazsihisz akkor tud részt venni a holokauszt 2014 kormányprogram folyamatában, és abban az esetben fogja felhasználni a civil pályázati alaptól elnyert támogatásokat. Ha a magyar kormány a holokausz emlékezetével és feldolgozásával kapcsolatos gyakorlatán jelen határozatunk figyelembe vételével változtat. Szükséges hangsúlyozni, a zsidó hitközségek, mint minden évben 2014-ben is megtartják saját mártír megemlékezéseiket, amelyekre a mazsihisz várja zsidó és nem zsidó barátait. A mazsihisz politikai pártoktól független határozatát országunk Magyarország jövője melletti elkötelezettséggel fogalmazta meg, szól a mazsihisz hivatalos közlése. A Avigdor Lieberman külügyminiszter a rádiónak adott interjújában elmondta, hogy természetes, hogy az amerikai külügyminiszter keret szerződési ajánlatában lesznek olyan paragrafusok, melyekkel Izrael egyetért, de lesznek olyanok is, melyeket Izrael nem lesz hajlandó elfogadni, mint például idegen zsoldos hadsereg jelenlétét a határánál. Lieberman külügyminiszter szerint a terület és lakosság csere lehetősége szintén a viszály megszüntetését segíthetné elő. Az izraeli parlamentben ülnek olyan arab képviselők, akik terrorszervezeteket képviselnek és támogatnak, és gyűlölködő szónoklatokat tartanak Izrael ellen, ugyanakkor, amikor felmerül annak a lehetősége, hogy izraeli arabok által lakott városok, községek a jövendő palesztin államhoz csatlakozzanak, akkor élesen tiltakoznak az ellen. Az arab képviselők a zsidó államot akarják tönkretenni, ugyanakkor nem szeretnének megválni az izraeli állampolgárságtól. Ez egy kritikán aluli pofátlan viselkedés a részükről, mondta Avigdor Lieberman külügyminiszter. Malcolm Honlein, Az amerikai zsidó közös egyik vezetője az épi hírügynökséggel közölte, hogy az izraeli ellenes bojkott mögött a régi antiszemitizmus áll, még ha igyekeznek politikai korrektli áruhába öltöztetni. A bojkotálók ellen keményen kell fellépni, ahogy minden antiszemita megnyilvánulás ellen. Egyébként az Izrael ellenes bojkotot támogatók a zsidó nép elleni lépés, és nem az úgynevezett palesztinok megzetének megjavítása, ami a fontos számukra, miután egy esetleges gazdasági bojkott elsőként éppenséggel a palesztin arabokat fogja érinteni fájóan. Azonban ez a tény abszolút nem érdekli az antiszemitákat. Nem csak a zsidó állam Izrael, hanem a zsidó nép maga is már eléggé edzett ezen a téren, mármint a szankciók és megszorítások, megnehezítések terén. Azonban az antiszemiták legnagyobb bosszúságára a zsidó nép mindig megtalálta a kiutat a nehézségekből. Eddig tartottak híreink, és most Keller Tibor fotóművész és történész sorozatából hallhatnak egy újabb részletet.
Keller Mozartot kedvelte, Wigner inkább Freudra hajtott. Tellerede és Wigner Jenő pályaválasztását hasonló körülmények befolyásolták. Mindketten azzal a céllal hagyták el szülőföldjüket, hogy vegyészetet tanuljanak. De áttértek az elméleti fizika területére. Míg Teller Heisenberg professzor ösztönzése következtében választott új kutatási területet, Wignert Einstein hatása és irányítása vezette, hogy örökhűséget kössön a 20. század leghaladóbb tanaival. Mindketten kikapcsolódásként más-más művészeti ággal foglalkoztak behatóban. Teller a zenét, főleg Mozartot kedvelte, Wignernél a társadalomtudományok kerültek előtérbe. Sigmund Freud Álomfejtés című könyve mély hatást gyakorolt rá. Wigner azonosult Freud zseniális felismerésével, miszerint álmaink, elfojtott vágyaink kifejezői és beteljesítői. Wigner fontos megállapítása, hogy az alapvető változások egy tudományos rendszerben lassan, fokozatosan mennek végbe. Isaac Newton és Galileo Galilei klasszikus mechanikája és zseniális rendszere az akkori időkben tökéletesen illett a hatalmas univerzum működésének leírására, de nem adott magyarázatot az elektronok és atommagok fontos szerepére. Ezért vált szükségesé egy új típusú matematikai fizika kidolgozása, így született meg a kvantummechanika. A kvantumfogalmat Max Planck vezette be, és Heisenberg javaslatára történt az áttérés a kvantummechanika szemléletre. 1927-ben Arnold Sommerfeld, aki időközben Göttingenbe tette át székhelyét, átkérte Wigner Jenőt, hogy David Hilbert asszisztenseként dolgozzon a Göttingeni Egyetemen. Wigner ezt tekintette élete egyik igazi kihívásának. Szavait idézve, Karl Gauss óta valószínűleg a kimagaslóan intelligens és egyszerre mogorva és lelkesítő stílusú Hilbert volt a legnagyobb matematikus. Sajnos akkor egy váratlan fordulat történt. Hilbert hirtelen megbetegedett és megöregedett. Ezért a göttingeni álmok Hilbert asszisztenseként tovaszálltak. Nem igényelt már asszisztenst. Wigner keserűen állapította meg, az öregedéshez nem kell segítség. A Göttingenben eltöltött időszak mégsem volt teljesen hiába való, Wigner Jenő Göttingent a fizikusok és matematikusok paradicsomának tekintette. Itt ismerkedett meg Viktor Weisskopffal, akivel együtt készítették a fizika terén nagy fontossággal bíró szakdolgozatot. 1930. októberében az Egyesült Államokbeli Princeton Egyetem Paul Ehrenfest a leideni fizikai tanszékvezető javaslatára féléves előadói állást kínált Wigner Jenőnek. A felkínált fizetés az európai katedrák hétszerese volt. Szinte hihetetlennek tűnt. Paul Ehrenfestben mély nyomot hagyott az a tény, hogy Wigner zsidó származása miatt nehezen talált állást. Neumann János is az ő ajánlására került a Princetoni Egyetemre. Mindketten elhagyták az európai kontinenst. még időben történt távozásuk, 1933. január 30-án Hindenburg német birodalmi elnök Adolf Hitlert, a Nemzeti Szocialista Munkáspárt vezérét nevezte ki birodalmi kancellárá. Wigner Jenő a társadalomtudományok mély ismeretével rendelkezett, és tudatában volt, hogy Adolf Hitler tisztában van azzal, hogy az embernek szüksége van valamilyen meghatározott célra, amit szerethet, és valami olyasmire is, amit gyűlölhet. Ezért állította a német birodalom képét pozitív célként a német nép elé, és gyűlöletük tárgyává pedig a zsidóságot tette. Így született meg a 20. század leghatalmasabb háborús gépezete, és a történelem talán legbrutálisabb, szisztematikus, iparosított tömeggyilkossága, amelynek az európai zsidóság esett áldozatául. A tudomány, az irodalom, művészek színejava hagyta el Németországot, köztük Albert Einstein, Teller Ede, Wigner Jenő, Neumann János, Szilárd Leó, Kármán Tódor és még sokan mások. Egy részük ideiglenesen Kopenhágába, Cambridgebe, Zürichbe, végül legtöbbjük az Amerikai Egyesült Államokba távozott. Albert Einstein lemondott német állampolgárságáról, és a belga királyi család segítségével menekült az Egyesült Államokba. 1933-ban Európa egy süllyedő hajóhoz hasonlított, amelyről menekülni kell. Amerikában létrejött az Institute for Advanced Study intézet, amely a berlini Vilmos Császár intézet amerikai megfelelője volt. Az első Amerikában töltött évek megkövetelték, hogy a Princetonban vagy más egyetemekre került tudósok alkalmazkodjanak az új körülményekhez. Wigner meggyőződése szerint a göttingeni tudósok messze megelőzték korukat, a princetoni fizikai tanszék viszont még valahol hátul kullogott. Európa már elismerte a kvantummechanika jelentőségét, Princeton azonban még nem értékelte. Egy adott pillanatban, amikor Wigner elbocsátása is szóba került, Neumann Jancsival osztotta meg gondjait, aki azzal vigasztalta őt. Az emberek önzését és aljasságát sérelmezni ugyanolyan ostobaság, mint a mágneses erőtér növekedését hiányolni, az elektromos erőtér görbülete hiányában, ugyanis mindkettő természeti törvény. Ezért aztán elégedetten fogadta a Madisoni Wisconsin Egyetem professzor helyettesi állásának felkínálását. Saját bevallása szerint Wisconsinban szerette meg Amerikát. Madisonban találkozott a zsidó származású bájos ifjú hölgyel, Amelia Frankkal, és 1936. december 23-án összeházasodtak. Ez a házasság sajnos rövid életű volt, súlyos betegség következtében Amelia örökre lehunyt a szemét. Princeton újra fizikust keresett, és bár szinte hihetetlenül hangzik, Wigner Jenőre esett a választás. Újra visszatért belé az élet, 1937-ben nyerte el az amerikai állampolgárságot. Magyarországról egyre rosszabb hírek érkeztek, Wigner családja áttért az evangélikus hitre, de a kikeresztelkedett zsidók sem voltak kivételek. 1939-ben sikerült kihozatnia őket az Egyesült Államokba. 1938-ban jelentős felfedezésre került sor. Otto Hahn és Fritz Strassmann, akik szintén a berlini Vilmos Császár intézet tagjai voltak, az uránmag neutronokkal való bombázásával létrehozták az első ellenőrzött maghasadást. Ennek folytatásaként került sor Teller, Szilárd, Neumann és Fermi javaslatára, a Manhattan terv, illetve a Los Alamosi első atombomba megépítésére. Ezzel a lépéssel az emberiség új korszakba lépett, az atomenergia felhasználás korszakába. Mikor 1963-ban Wigner Jenő tudomására jutott, hogy a Nobel-díj nyertese lett, egy német közmondás jutott az eszébe. Dumme haben immer Glück, vagyis bolondnak van a szerencséje. A Nobel alapítvány bankettjére a stockholmi városházán került sor. Egyetlen dolgot sajnáltam, jegyzi fel Wigner Jenő, hogy szüleim nem érhették meg, hogy a fiúk Nobel-díjas tudós lett.
És végül az időjárásról: a fővárosban, Jeruzsálemben 9-17, Tel Avivban is halvány 8-18, Beer-Sevában 5-21 és Eilaton 8-26 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Israel magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom ve'erev tov, Mirushalayim!